Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Novemberben is negatív havi rekordot döntött az északi-sarki jégtakaró kiterjedése, amely az idén így már sorozatban a hetedik hónapban volt kisebb minden korábban mértnél. Az Amerikai Nemzeti Hó- és Jégkutatóközpont adatai szerint a múlt hónapban a levegő hőmérséklete 10, a jeges tenger vizéje pedig 4 Celsius fokkal volt magasabb az ilyenkor megszokottnál. Az északi-sarki tengeri jégtakaró 9,1 millió négyzetkilométer, vagyis 800 ezer négyzetkilométerrel kisebb a 2006-os negatív rekordnál. A tudósok szerint a melegedésben a természetes folyamatok mellett az emberi tevékenység is közrejátszik. Megérkeztek az első felvételek a földirányítókhoz a Szaturnusz gyűrűiben újra és újra alámerülő Cassini űrszondától. A Cassinit nemrég olyan pályára állították, hogy minden hetedik napon keresztezi a gyűrűk síkját és behatol azok közé. A cél, hogy a szonda megfigyelje a Szaturnusz korábban nem tanulmányozott miniholdjait, és mintát vegyen a gyűrűk részecskéiből, valamint gázaiból. A földirányítók egyébként jövő szeptember 15-én a Szaturnusz légkörébe irányítják a szondát, ahol az megsem. Az 1997-ben indított Cassini üzemanyaga kifogyóban van. A tudósok elégetésével azt akarják elkerülni, hogy a szonda esetleg lezuhanjon a Szaturnusz valamelyik holdján és földi mikróbákkal szennyezze be az ottani környezetet. Amerikai tudósok szerint a majmok és az emberszabásúak anatómiailag képesek lennének az emberi beszédhez szükséges hangok képzésére. A New Scientist-ben megjelent cikkben a Princeton Egyetem kutatói arról számolnak be, hogy próbálkozásaik ellenére mégsem sikerült a majmokat olyan jellegű hangképzésre tanítani, ami akár csak megközelítené egy egyéves gyermek szintjét. Szerintük ennek nem hangképzési korlátai vannak, hanem az emberszabásúak agya nem képes a beszédhez szükséges komplex működésre. Amint arról korábban itt, magazinunkban is beszámoltunk, nemrég magyar tudósok is arra a megállapításra jutottak, hogy minőségi különbség van az emberi és az állati agy neuronjainak kapcsolódásában. Az általuk vizsgált emlősök agysejtjei között lényegesen gyengébben működött az adatátvitel, mint az emberi agysejtek között.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Magyarország majd fél évszázados egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a megbízható kisméretű sugárzásmérő műszerek fejlesztésében. Márpedig ezeknek kulcs szerepük lehet a jövő egyik robbanásszerűen fejlődő tudományában, az űridőjárás előrejelzésben. Mindehhez persze kell még valami. Olyan műhold, amelyik képes arra, hogy begyűjtse a szükséges mérési adatokat, és azokat megfelelő gyorsasággal a felszínre továbbítsa. A rendszer részleteiről magyar kutatók az Európai űrügynökséggel egyeztettek. Zábori Balázs projektvezetővel beszélgettünk.
Az első magyar műhold az a Maszat 1 volt. Egy picit, hogyha visszanézünk, mennyire volt sikeres a Maszat 1?
A Maszat 1 az nagyon-nagyon sikeres volt. Én azt gondolom a maga kategóriájában, hogy itt egy CubeSatról van szó, ami egy 10 centiszer 10 centis kocka. A Maszat 1 az tulajdonképpen az első olyan CubeSat volt nemzetközi szinten is, ami közel 3 éven keresztül hibátlanul működött. Ilyen szintű sikerességi rátát CubeSatok között nemzetközi szinten nem lehet találni.
Már készül a következő magyar műhold, hogy állnak az előkészületek?
A következő magyar műholdnak, hogyha a RadCube-ot tekintsük, akkor igen. Ugye nehéz ezt megsatszolni, hiszen azért a műegyetem is készül egy kis pikoszattal, aminek a felbocsátása egyelőre nem tudni, hogy pontosan a RadCube-hoz képest hogy fog történni. De a RadCube az a háromszorosa lesz anno a Maszatnak, tehát ez egy 3 unitos CubeSat műhold, ami azt jelenti, hogy az egyik irányban ez 30 cm hosszú, ez már nem is olyan kicsi. Ez a küldetés az Európai Űrügynökségen keresztül valósul meg tulajdonképpen, tehát az Európai Űrügynökség nyújt hozzá tudományos szakértői támogatást. Magát a műholdat pedig a C3S KST és az MTA-nak az Energiatudományi Kutatóközpontja egy konzorciumban együttműködésben valósítja meg. Ugye a C3S feladata, hogy megépítse azt a platformot, ami a kiszolgálója a mérőmű műszernek, amit az MTA Energia Tudományi Kutatóközpont készít, ami annyira kicsi és kompakt, hogy fölférjen egy ilyen kisebb műholdra is, és képes legyen űridőjárási információkat szolgáltatni a küldetés során, amit akár űridőjárás előrejelzésre is föl lehet majd használni.
Miért fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen az idő az űrben?
a világűr űr időjárása az a modern technológia korszakával folyamatosan válik a mindennapjaink részévé, hiszen olyan technológiák nélkül, mint a modern mobiltelefonjaink, a folyamatos internet és telekommunikációs kapcsolat, a GPS hálózat, a repülés irányító hálózat, és ne is beszéljünk a védelmi különböző műholdrendszerekről és kémhálózatokról, ezek mind-mind olyan technológiákon alapulnak, amik nagyon érzékenyek az űridőjárási hatásokra. Itt alapvetően olyasmire kell gondolni, hogyha történik egy komolyabb esemény a nap felszínén, egy napkitörés, akkor az bizony általában nagy energiájú részecskéket és mágneses teret bocsájt ki a világűrbe, nagyon leegyszerűsítve, ez pedig kölcsönhatásba lép a Föld saját környezetével, a bolygónk saját mágneses terével, és ez a perturbáció és megnövekedett részecske szám, ez bizony képes a telekommunikációs műholdjainkat tönkretenni, nem lenne GPS, nem működnének a felszíni internet és egyéb hálózatok, és arról nem beszélve, hogy bizony az energetikai hálózat itt a felszínen igencsak érzékeny egy-egy ilyen erősebb eseményre. Erre már volt is példa, előfordulhat, hogy egy teljes elektromos hálózat tönkre megy, akár egy egész kontinensen, hogyha nem tudjuk időben megvédeni. Vagyis ennek az egésznek az előrejelzése nagyon fontos. Ha tudjuk előre, hogy mi fog történni, akkor a műholdak lekapcsolhatók, a műholdak megvédhetők, a felszíni repülés irányító hálózatok szintén lekapcsolhatók az elektronikai hálózatokkal együtt, és megvédhetőek lennének.
Lesz ebből rendszer? Hogyan lehet ebből egyáltalán rendszert építeni?
Ez egy nagyon bonyolult kérdés az űridőjárás megmérés, ugyanis itt az a probléma, hogy a Föld körüli térség bolygónknak a mágneses mezeje miatt egy nagyon összetett és pontról pontra és időben is állandóan változó térség. Tehát ahhoz, hogy előrejelzést adjunk, ugyanúgy, mint a hagyományos időjárás előrejelzésnél, az nem elég, hogyha egyetlen egy pontban én megmérem, hogy mennyi a páratartalom, hanem itt is számtalan olyan paraméter, mint részecskéknek a száma, energiája, mágneses térnek az erőssége és iránya. Ezeknek az ismerete kell a Föld körüli térség mennél több pontban. Nyilvánvalóan ez egy hagyományos nagy műhold küldetések esetében, hogyha nekem föl kell küldenem minimum 10-12 darab műholdat ehhez, az nagyon-nagyon költséges. Viszont ha ilyen kis műholdakkal meg lehet ezt technológiailag valósítani, akkor az eredeti hagyományos nagy műhold küldetések árának a töredékéért meg lehetne valósítani egy műhold flottát. Ilyen RadCube műholdakból körülbelül 8-10 darabot pályára kéne állítani a bolygó körül, különböző magasságokba, különböző fajtájú pályák, és akkor elegendő pont állna rendelkezésre ahhoz, hogy mindenhol mérve, gyűjtve a hálózat adatait, ezt az egész űridőjárási folyamatot le lehet modellezni, és föl lehet építeni egy előrejelzési hálózatot.
Mennyi időre lehet előre jelezni a bolygó körüli sugárzás változásait?
Hát alapvetően technológia függő kérdés. Ez azon múlik, hogy milyen erős vevőhálózat áll a felszínen a rendelkezésemre ahhoz, hogy kommunikáljak a műholdjaimmal. És itt egy nagyon komoly limitáló tényező az, hogy a mért adatokat, amit én fönt valós időben megmérek, azt mennyi időn belül tudom lejuttatni a földi adatközpontba a kiértékelésre. Nyilván nekünk a küldetésben egyetlen egy vevőállomás lesz valószínűleg valahol Budapesten. Ez azt biztosítja, hogy 12 órán belül tudunk adatokat szolgáltatni, vagyis az előrejelzés sem lehet ennél pontosabb. Egy távolabbi, jövőbeli hálózatnál viszont a követelmény az az lenne, hogy 5-10 perces időtávon belül az összes műhold adat a rendelkezésre álljon a központban, és így az előrejelzés is egészen pontos lehessen, szinte valós időben lehessen megmondani, hogy most mi történik az űrben, és akár egy vagy két napra előre, hasonlóan a hagyományos időjárás előrejelzéshez meg lehessen jósolni nagy valószínűséggel, hogy milyen lesz majd az űridőjárás.
Mit jelent Magyarország számára ez a küldetés?
Én azt gondolom, hogy Magyarország számára nagyon sokat jelent, hiszen hazánk nemrég lépett be az Európai Ügynökségbe. Ez az első fő és nagy programja Magyarországnak az Európai Ügynökségen belül, amit megvalósít, és ez egyben egy olyan irányvonal hazánk számára, amelyben olyan kulcskompetenciákkal rendelkezünk, mint nagy megbízhatóságú CubeSat platformoknak a fejlesztése, tulajdonképpen a MASZAT nyomdokain, illetve olyan sugárzásmérő műszereknek a fejlesztése, több mint 40 éves akadémiai tapasztalattal, amelyek a világon nem állnak sehol máshol rendelkezésre, ha ezt a kettőt összetesszük, akkor lehet egy olyan kulcsrendszere Magyarországnak, amire igen nagy szüksége van a jövő űrkutatásának, vagyis találtunk egy olyan hézagot az űrkutatásban, amiben Magyarország lehet az egyedüli beszállító, ha így tetszik, és ezzel egy nagyon fontos jövőbeli területet az űrkutatásban a magunkévá teszünk, ami mind ipari visszatérítés, mind technológiafejlesztésben komoly hozzáadott értéket jelent a jövőben hazánknak.
Űrverseny most már úgy klasszikus értelemben nincs, hiszen most már gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy világméretű összefogás van, de ezen a téren van-e verseny? Tehát tudnak-e olyas valakiről, aki ugyanezt vagy valami nagyon hasonlót fejleszt és szeretne felbocsátani?
Olyan értelemben nincsen verseny, hogy olyan versenytárs nem létezik, aki ilyen kis méretekben, ilyen technológiával rendelkező mérőműszert képes készíteni. Ilyen ma manapság nincs a világon. Tehát ilyen értelemben ez első lesz, és innentől kezdve egyedi a maga nemében. Hasonló képességű mérőműszereket fejlesztő kutatócsoportokból létezik egy-kettő a világon, de Magyarország mindig is ott volt a világ legjobbjai között, amit persze sokszor projekt lehetőségek korlátoztak, hiszen akár egy NASA kutatócsoportnak lényegesen sokkal több repülési lehetősége van, de mind a mai napig hazánk ezen a területen nagyon komoly ismertséggel rendelkezik, és én azt gondolom, hogy ilyen technológia jelen tudomásom szerint nincs még egy, mint amit most fejleszteni kívánunk a küldetéshez.
Mennyibe kerül majd ez a projekt?
Projekt költségvetése körülbelül ilyen 2 millió euró tájékán mozog, de azért nehéz pontosan megmondani, hiszen itt olyan költségek, mint a felbocsátásnak például a végső költsége, ezek nem teljesen exaktak még jelenleg, tehát ezek még változhatnak, de azért nagyságrendileg ilyen 2 millió euróról van szó. Ennyi egy ilyen 3 műtös műhold egység fejlett technológiákkal való feltöltése, tesztelése, körülbelül világűrbe juttatása. Most ez az összeghez nagyjából azt kell hozzátenni, hogy ez körülbelül egy 3 év alatt valósul meg. Ha ezeket a számokat összerakjuk, akkor ez egy hagyományos műhold küldetéshez, tehát egy tipikus tudományos műhold küldetéshez képest a költségvetés az úgy a tizede, ha nem a huszada egy hagyományos műholdnak, illetve időtávban is körülbelül a negyede, ötöde, hiszen egy tipikus tudományos küldetés az minimum 10 év, amíg a kezdetektől a repülésig eljut, de inkább 15 szokott lenni.
Mikor várható a felbocsátás?
Jelenleg az a tervünk, hogy 2019 legelején lehessen egy felbocsátási ablak, tehát az első negyed évben. Ez még nem teljesen rögzített, hiszen a projekt mostani fázisában kezdjük el a felbocsátási lehetőségeket megvizsgálni, és nyilván attól fog függni főként a lehetőség, a repülés időpontja, hogy milyen olyan felbocsátási lehetőségek vannak Európában, vagy akár Európán kívül abban az időablakban, amikor mi szeretnénk menni. Tehát igazániból 2019. januártól valamikor 2019. augusztusáig bármikor, amikor lehetőség nyílik rá.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.